A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
No kérem, hát a világ filmművészetében meghatározó alak a vámpír, és most már a magyar filmművészetben is, ugye a Drakulics elvtárs kapcsán mi is megkaptuk a magyar vámpírfilmet, bár ugye sokat mit adtak nekünk ugye a magyarok a vámpír filmművészetben, hát ugye nagyjából magát a vámpír alakját egy erdélyi, ugye Vlad Cepes, a karóba húzó Vlad ihlette, aztán az első és leghíresebb vámpír is ugye magyar volt, legalábbis ugye magyar színművész, idegenbe szakadt magyar színművész játszotta, úgyhogy nem vagyunk rosszak vámpír ügyileg, de hogy ez az alak mit keres a filmvászon, ezt bevallom őszintén én nem értem, főleg, hogy most már a gyerekeim is elkezdték nézni ezt a Robert Pattinson féle nehéz erre szavakat találni, hogy szerelmes vámpíros filmet. Na, mit tudunk a vámpírokról? Nem akarnám én ezt szétzilálni ezt a beszélgetést. 10 érdekességet hallhattok Borbély Zsuzsától, a Fidelio vizuál film és könyv rovatának vezetőjétől. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Igen, mi magyarok azért ezer szállal kötődünk természetesen a vámpírokhoz is, hát hiszen minden másban is a magyarok azok ott vannak. Ugye a legismertebb vámpír történet az a Bram Stokernek a Drakulája, akinek állítólag vámbéri Ármin is ugott, ő mesélt neki a Kárpátokban lakóval.
A jeles utazó?
Igen, bizony.
Aha.
Mert hát ugye maga Bram Stoker egyáltalán nem utazott, tehát hogy ő üldögélt a londoni könyvtárban és szorgalmasan könyvtárazgatott, és onnan írta meg a Kárpátok között, részben ugye a Kárpátok között játszódó Dracula gróf történetét.
Na bum, Carmine se járt sose vagy nyugaton, és milyen jó Vinettu könyveket írt, mondjuk sírok tőlük időnként, de mindegy, hagyjuk ezt.
Igen, valószínűleg azért kellett hozzá, hogy a közönségesen nagyon utazott, tehát hogy akkoriban még így a különböző fapados járatok hiányában ez egy kicsit nehezebb volt, Vámbéri Ármin viszont járt ugye mindenfelé, de hát sokan ezt vitatják, hogy igazából ő lett volna az, aki sugott. Van, aki azt mondja, hogy már készen volt ez a könyv, mire ők találkoztak, ha egyáltalán találkoztak. Uh-huh. De valóban a leghíresebb, vagy a legikonikusabb Dracula az ugye Lugosi Béla, aki az 1931-es Universal féle feldolgozásban alakította a grófot, és hát szerencsétlen Lugosi az így egyáltalán nem tudta levetkőzni ezt a jellegzetes kelet-európai akcentusát, ami mindenkinek, mivel mi is kelet-európaiak vagyunk, mindenkinek eléggé ismerős, de hogy ebből így egy brandet épített gyakorlatilag, tehát hogy ez a kelet-európából érkező grófhoz, ez így nagyon illett is, olyan elegáns volt, ezt most így utólag megítélni nehéz, de hogy ő akkoriban szexinek számított ezzel a gróf alakjával, tehát hogy ez a szexuálisan csábító szörny, az nagyszerűen illett az ő személyiségéhez, és ő szerencsétlen bele is ragadt ebbe rendesen, tehát egy ideig ott a 30-as években, mint egy valódi szörny, tehát hogy a Drakulának ezt a komolyan vett alakját játszotta, és utána pedig, amikor a 60-as, 70-es években elővették megint ezt az alakot, akkor már saját maga karikatúráját egy idő után, és hogy mivel nem tanult meg rendesen angolul, ezért nem nagyon tudott mást játszani, úgyhogy ő egy kicsit így beleragadta egy baskatujába. Mm-hmm.
Igen, azt is lehet tudni, hogy, illetve megosztanak a vélemények arról, hogy most erről a karóba húzó Vlad nevű erdélyi vagy havasalföldi arisztokratáról mintázták-e a vámpírokat, vagy ennek is van egy magyar alakja, az a grófnő, aki jobbágyok vérében fürdött, ugye?
Hát igen, a Báthori Erzsébethez szokták ezt kötni, ezt a legendát, de azért nagyon sokan foglalkoztak az utóbbi években azzal, hogy mi igaz ebből, tehát gondoljunk bele, hogy elméletileg lányok, szűzlányok százait mészárolta le, most egy ilyen falusi magyar környezetben azért 600 lány eltűnik, pikk pakk azért ez így.
Csak feltűnne valakinek még azokban az időkben is, igen. Igen, hát azóta a történészek azt mondják, hogy ez koncepciós per volt.
Igen, tehát valószínűleg az történt, hogy a Báthori Erzsébetnek elhunyt a férje, és ezzel ő egy ilyen óriási birtoknak a tulajdonosa lett, ami nagyobb volt abban az időben, mint az uralkodói, és itt a Túróczi Nándor szerette volna megszerezni ezt a birtokot, és koncepciós pert indította a hölgy ellen, és ennek az egyik eleme volt ez, hogy ő ilyen tisztátalan dolgokat művel itt a szolgálóival, meg a helyi lányokkal, és igazából ezt a pert lesett folytatták, meg nem is született ítélet, tehát hogy ez csak így elterjedtek a pletykák tulajdonképpen, viszont a saját szobájába befalaszták a szerencsétlen Báthori Erzsébetet, aki még 4 évig élt ebben a befalazott szobában, amikor végre meghalt, mert úgy végre, hogy szerencsétlen a szenvedéseinek végére ért.
Ha már így Báthori Erzsébet szóba került, arról is kevés szó esik, hogy voltak női vámpírok is, vagy legalábbis ez az alak is feltűnik.
Igen, sőt, a női vámpír alakja az igazából meg is előzte a Bram Stokernek a Dracula grófját, ugyanis 1871-ben és 72-ben egy újságban már folytatásokban megjelent a Carmilla című regény, novella, tehát ez nem egy hosszú dolog, ez egy 200 oldal környéki dolog, és az a furcsa, hogy a női vámpír is a szüzekre utazik, tehát hogy igazából ez egy leszbikus történet tulajdonképpen, mert ugye ez a természetesen fantasztikus szépségű fiatal lány alakjában létező Carmilla vagy Mirkallá, mert hogy többféle alter egója is létezik neki, ez ilyen 16-18 éves fiatal tapasztalatlan lánykákat környékez meg, és így barátkozás ürügyén a házukban lakik, és aztán az éjszaka folyamán különböző furcsa dolgok történnek a lányokkal, és reggelre kis tűszúrás nyomok vannak a mellkasukon vagy a nyakukon.
Egyébként is az ilyen vámpír történeteket, és most itt nemtől, meg kortól függetlenül, mert hogy korszaktól függetlenül körbelengi ez a szexualitás, ez is tök jellemző erre a figurára, nem?
Igen, mert hát ugye a vámpír az egy női beavatási démon, tehát gondoljunk bele, hogy megharapja a nőt, és akkor ott vérserkent, tehát ugye igazából az első szexuális aktusnak az ilyen nagyon burkolt leírása. Ezeket ugye a jó viktoriánusok azok így mindentől írtóztak, ami ilyen állatias, meg az ösztönökhöz, meg a szexualitáshoz kapcsolódik, és azért ezt így próbálták lenyomni. Nem véletlen, hogy pont a viktoriánus korban indultak el ezek a vámpír történetek ennyire virágzásnak. De például a Drakuli csáptásban, amiről beszélgettünk korábban, ott remekül látszik ez a vámpírnak ez a szexuális felszabadító szerepe. Ott ugye már nem kell az, hogy tehát, hogy már nem szűz a lány, viszont az, hogy ez a szex, ez lehet egy valami felszabadító és fantasztikus és jó dolog, nem csak az a 2 perces teljesítettük típus, amit a Nagy Ervin karaktere tud neki nyújtani, ez nagyszerűen látszódik. Tehát, hogy ez a tulajdonképpen ez egy feminista alaknak is tekinthető bizonyos értelmezésekben.
Még egy érdekesség, ha már ugye beszéltünk, hogy a magyarok mennyit hozzátettek ehhez a vámpír történethez, amit ugye átlengi a filmszakmát, hogy az első vámpírfilmet és magyarok forgatták, olvasom itt a cikkedben.
Igen, Lajta Károly nevű magyar filmes, akinek mostanában már itt nagyjából feledésbe merült a munkássága, de ez egy néma film volt, ami hát ilyen a vámpír alakját, tehát a gróf alakját merítette igazából a Bram Stokernek a művéből, de tulajdonképpen egy csomó minden mást azt így hozzákörítettek, vagy hát eléggé átdolgozták a dolgot, de hát ez 1921-ben mutatták be Bécsben, és ugye 22-ben mutatták be a Murnau-nak a Nosferatuját, ami hát mondjuk azt, hogy szerzőjogi okokból igazából Nosferatunak hívták, mert hogy nem szerették volna a Bram Stokernek kifizetni a szerzői jogdíjakat, de tulajdonképpen ez is egy Dracula feldolgozás. Annyival, hogy a Dracula helyett Orlok grófnak hívják ezt a főszereplőt, és nem egy nagyon szexi gróf, hanem egy ilyen animálisabb megjelenése.
Ráadásul itt is van valamilyen női vonal, ugye, ebben a Nosferatu történetben.
Igen, a Bram Stokernek az özvegye, aki, hát ugye a Bram Stokernek a Drakulája az nem lett olyan óriási siker, mint a Twilight, tehát hogy ők ebből így nem vetette fel őket a pénz attól, hogy ez megjelent, hanem mert így el voltak vagy egy szórakoztató kis regény, ennyi. Viszont, tehát hogy ilyen segélyeken éltek a Stokernek az özvegye, már a különböző relikviákat adogatta el, hogy valahogy fenntartsa magát, amikor megérkezett a meghívó Murnautól, hogy Berlinben van egy filmbemutató, és egy szeretettel várják. Nyilván az özvegynek így lángolt a haja, hogy neki nem szóltak, nem fizettek jogdíjat, és hogy így ez így micsoda, úgyhogy beperelte a Nosferatu-nak a gyártóját, akik megpróbálkoztak azzal, hogy csődöt jelentettek, nem jött össze, és 1925-ben végül is az özvegy javára döntött a bíróság, és elméletileg az összes kópiát meg kellett volna, hogy semmisítsék a filmből. Hál' Istennek ez nem történt meg, mert hogy egyébként egy filmművészetileg egy nagyon-nagyon fontos alkotás, és hogy rengeteget merítettek a filmesek, mai napig rengeteget merítenek ebből.
Az utolsó kérdés, hogy azért a karóba húzó Vlad az nem volt egy, hogy mondjam, egy elegáns úriember, Nosferatut sem tekinthetjük annak így a megjelenése alapján, de honnan ez az arisztokratikus megjelenés, ez a végtelenül elegáns, nagyon úriember, amit már ugye Lugosi Béla alakja kapcsán elmondtál, de honnan jött az, hogy nem egy ilyen loncsos és bozontos kardos manusa erdélyi nemesi családból a vámpír, hanem egy kifogástalan angol úriemberre hajaz inkább az alakja?
Hát egyes elképzelések szerint a Byronnak az alakját idézte fel. A Byronnak az orvosa egyébként egy Polidori nevű fiatalember, aki a Byronnak a személyes orvosa volt, és egyébként óriási rajongója, és ő is ilyen irodalmi babírokat dédelgetett. Hát eléggé sikertelenül, ráadásul a Byronnal is eléggé ellenmondásos volt a kapcsolata, amíg ő barátkozni akart, a Byron egy csomószor gúnyolódott rajta, és ezt a kettősséget írta meg a Vámpír című novellájában, ami ugyanakkor született, mint amikor ugye emlékszünk rá, hogy a Mary Shelley az fogadásból írta a Frankensteint egy éjszaka alatt, amikor unatkoztak a Genfi tó partján, a Shelley, Byron és a Polidori is ott volt, akkor született meg a fejében a Frankenstein alakja, ugyanezzel a termékeinek mondható éjszakán született meg a Vámpír című novellának az alapja a Polidorinak a fejében, aki a kenyéradó gazdájáról mintázta ezt az iszonyú szexi, és ugye a Byron akkor volt a sikerei teljében, így iszonyú elismert költő volt, nők, pénz, minden lábai előtt hevert, és ez alapján alkotta meg ezt az arisztokratikus vámpírnak a figuráját. A szegény Polidorinak így ez nagyon-nagyon nagy szíves volt több szempontból is ez az egész. Egyrészt ugye amiken átment a Byron mellett, másrészt megtalálta egy újságíró ezt a kéziratot, és a Byronnak a nevén kiadták. Úgyhogy utána meg futhatott a jogdíjai után, úgyhogy ne kerüljön a plagizálás vágyába, tehát hogy ne mondják azt, hogy ő a Byronnak a stílusát utánozva próbált sikereket elérni, illetve hogy ne is fogják rá azt, hogy a Byronnak a nevét felhasználva próbálta meg a saját írományát eladni, de nagyon vicces, hogy például mielőtt kiderült, hogy ezt nem is Byron írta, azelőtt a Goethe istenítette ezt a Vámpír című novellát, és azt mondta, hogy a Byronnak a legjobb munkája.
Na tessék, igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, érdekes összefoglaló volt a vámpír alakjával kapcsolatban, hála neked, köszönjük, és akkor jó munkát.
Én is köszönöm nektek is.
Szervusz.
Sziasztok.
Borbé Zsuzsával, a Fidelio vizuál film és könyv rovat vezetőjével beszélgettünk.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!